Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Azt elmesélné, hogy Majtényi László jelölése az hogy is volt valójában? Gyurcsány Ferenc ült itt, azt mondta, hogy már réges-rég kitalálták, már meg is állapodtak vele, csak azt várták, hogy a civilek jelöljék, és az is tulajdonképpen meg volt szervezve. Majtényi László azt mondta, hogy akár még így is lehetett, neki erről nem szóltak. Hogy volt?
Szerintem van a politikában egy ilyen visszatérő szokás, hogy amikor van egy siker, még ha a siker relatív is, meg a siker nem is túl nagy, akkor egy idő után az válik politikai, mindenki a saját maga szerepét megpróbálja ebbe a legfényesebbre csiszolni. Ugye ez az analógia, bár lehető rossz, hogy soha annyi tagja nem volt a Partizán Szövetségnek, mint ugye 45 után, pedig hát a partizánok azért nem voltak annyian. Én azért vagyok könnyű helyzetben, mert én október 2-án bejelentettem elnökségi döntés alapján, hogy keresünk köztársasági elnök jelöltet. Az MSZP-nek kongresszus kell ahhoz, hogy köztársasági elnököt jelöljön, maga, saját maga. Mivel nem tartottunk kongresszust, ezért mi úgy tekintjük, hogy ez nem a MSZP jelöltje, hanem mi támogatunk egy civil jelöltet, ebből a szempontból kényelmes helyzetben vagyunk. Én azt is elmondtam zárt ülésen Majtényi Lászlónak, hogy nem ő benne gondolkoztam első körben, hiszen én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan politikai játszma, amikor mi a folyamatot használjuk fel arra, hogy bemutassuk az MSZP és a mi álláspontunkat Magyarországról, köztársaságról, demokráciáról. Evés közben jött meg az étvágy valóban, amikor megkerestek engem a civilek, meg ebben igazolóan Gyurcsány Ferencnek leültünk néhány párt egyeztetni, azok a pártok egyébként, akik október 23-án együtt is voltak a tüntetésen, és akkor tényleg volt arról szó, hogy ha már ez a lehetőség van, és mindenki ezt a politikai forgatókönyvet elfogadja, akkor keressünk olyat, aki meg tudja kapni a 40 aláírást. Ez így nem tudom világos-e, mert hogy a 20% a parlamentben. Nekünk van 29 képviselőnk, akkor még, most már 28, egy kiválással. Az egyéb pártoknak, akik a része a mi listánkon, része pedig ugye önállóan bejutott, az 10 ember, ugye itt Kéz Zoltántól kezdve Kónya, Terék, Szabó Timáig, ez 10, mindenképpen kell még 3, 2-3 ajánló.
Keresték azt a szűrőt,
mondtuk, hogy a Fidesz nem lehet, Fidesz nem lehet, a Jobbikkal eleve kizártnak gondoltuk ezt, csak az LMP jött szóba, tehát kellett egy olyan jelölt, aki az LMP-től a MSZP-ig elfogadott, és megmondom őszintén, itt valóban Majtényi László volt az ajánlat. Én először Majtényi László erről az ügyről csak azután beszéltem, személyesen, amikor már a civilek bejelentették, és ő azt mondta, hogy vállalja. Én addig előtte nem beszéltem vele.
Azt mondta, hogy Botka László a lehetséges támogatókkal folytatott tárgyalásai úgy állnak, hogy éppen állnak. Mit végeztek eddig?
Az, ami a nyilvánosság előtt megjelent, az sokkal inkább arról szól, hogy mi elmentünk és kaptunk néhány sallert.
Az LMP-től például.
Hát igen, akivel beszéltünk, vagy Kokit. Én meg ezt inkább azt mondom, hogy mi rögzítettük azt a pozíciót, amit mi gondolunk és képviselünk, és azt a kérdést feltettük, és ott hagytuk mindig a levegőbe, hogy akarnak-e kormányváltást, ha igen, akkor mi várjuk őket vissza bármikor ehhez az asztalhoz, vagy bármelyik asztalhoz. És nem kell listákról, nem kell technikákról és mutyiról beszélni, hanem beszéljünk arról, hogy ők mivel tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ez a dolog megtörténjen. Szerintem a Botka László feltételekről beszélt, én pedig célokról beszélek ugyanakkor. Közös jelölt, már miniszterelnök jelölt, közös egyéni jelöltek, közös lista. Ez neki feltétel, nekem cél. És elmondom, hogy azért cél, mert szerintem, amit most nekem mondanak a politikai barátaink, DK-tól együttig, az a vereség forgatókönyve. Az nem a győzelem forgatókönyve. Az beismerése annak, hogy mi már nem tudunk megállapodni, minimalizáljuk a vereséget, és osztjuk a felelősséget. Ez nekem ezt jelenti, ez a forgatókönyv. Sajnálom, szeretném, ha visszatérhetnénk az eredeti gondolkodásmódhoz, és akkor nézzük meg, hogy ki miben enged. Nekünk mibe kell engednünk? Személyben, mondatban, technikában, és akkor mondják ők is, mibe tudnak engedni. Ez a politika szerintem, ez a kompromisszum.
De az MSZP miben engedhet azokból a feltételekből, amit Botka László az egész oldalaknak, mindenkinek támasztott?
Hát de nézd, ugye itt jön az a pillanat, hogy lehet engedni programban, lehet azt mondani, hogy hogy gazdaságpolitikában máshol helyezzük a hangsúlyt, adórendszerbe, ez egy lehetőség. Lehet abban engedni, hogy a 106 helyből hol, mikor, milyen jelölt indul. Lehet abban engedni, hogy a listákon milyen konstrukció van. Ha össze akarunk valamit rakni, amire az emberek elhiszik, hogy ez valóban képes leváltani Orbán Viktort, akkor mindenkinek engedni kell. Most hallottam egy olyat valamelyik adásban, vagy műsorban, hogy nem lehet a paradicsomlevest, a babfőzeléket, a pörköltet, vagy bányot összerakni egybe, és akkor azt mondja, hogy ez így finom. Azon már túl vagyunk, hogy mi az elejére felhúzzuk egy finom étel feliratot. És a finom étel felirat mögött pedig ott sorakozik a bableves, a borsófőzelék, a paradicsomleves, mindegyik más. Ezen túl vagyunk, ezért meg kell próbálni ebből a meglévő mixből mégiscsak összerakni egy működőképes dolgot. És nagyon kérem, hogy ne hasonlítsuk 2014-hez. Ott a belső személyi viták szétvitték a dolgot, most is megvan az a veszély, hogy egy picit a személyi vitáink szétfele tartanak, de én még egyszer mondom, mi ki fogunk tartani Botka László mellett, nagyon-nagyon bízunk abban, hogy Botka László is fogja ezt bírni. Van egy viszonylag világos tételsorunk, és készen állunk a 106 helyen tárgyalni. Ez most a helyzet.
Tárgyalni? Tehát nem kész 106-os listával mennek, hogy ezek az emberek, ezt és nem mondtam, kész országos listával mennek.
Nekünk van kész 106-os ajánlati listánk, fogalmazzunk így. Én mindig ezt mondtam, ezek jelöltek, ezek olyan emberek, akik ma tudják, hogy ők jelöltek, és azt is tudják, hogy őróluk fog még tárgyalni a pártvezetés. Ők pontosan tudják azt, hogy legyen az a legfontosabb tisztségviselője a pártnaktól a bármelyik pártagig, aki adott esetben jelölt, az tudja, hogy neki nem végleges a sorsa. Tehát minden kérdés kinyitható. Szerintem egyébként egy kérdés nem nyitható ki, hogy aki már nyert, hogy annak a helyén adott esetben újra nyitjuk. Ez egy nehezen fejtő kérdés.
Tehát aki már hozott egy országgyűlési képviselő helyet, egyéniben nyert.
Igen, nehéz időkben, forradalmi időkben nyert. Ő most is képviselő, amikor egyébként tényleg a Donát Kacsa is, hogyha narancs színű volt, az megnyerte a választást. Így is van 11 ember, aki ezt felül tudta írni. Ez a 11 ember szerintem ma elsőbséget élvez, ha úgy gondolja, hogy indulni akar. De a maradék kérdésekben szerintem a maradék 95-ben bármi föltehető, az én helyem is fölvethető, ugye nekem is van körzetem, ugye ezt mondtam, hogy én is indulok egyéni körzetbe, de minden kérdés föltehető.
Botka László azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc fújjon visszavonulót. Hosszú elszakadási folyamat, kapott új lendületet?
Borzasztó nehéz ez, mert ebben a folyamatban, ha látják, akkor Botka László a keményebb, én vagyok a megengedőbb. Ez egy
jó rendőr, rossz rendőr?
Hát nem akartam ezt a formulát használni, mert ez talán bántó lenne a miniszterelnök jelöltnek, de valóban nekem jutott az a szerep, hogy nekem kell az egyéb beszélgetéseket és a tárgyalásokat lefolytatni. De azt mindenkinek el kell fogadni, és egy adott pillanatban meg kell érteni, hogy van egy politikus, akinek a elfogadottsága 18% Magyarországon, akkor az azt jelenti, hogy az elutasítottsága meg 82. És azt is lehet tudni, hogy nem jött még el az a pillanat, amikor az emberek úgy gondolják, hogy vissza akarnak menni a 2010 előtti világhoz, mert az milyen klassz volt. Sőt, azt kell mondjam, hogy Botka László beszélt, a figyelte, bocsánatot kért azért, hogy akkor a saját bázisunkkal szembe politizáltunk egy harmadik utas szociálliberális politika jegyében. Tehát én ma azt mondom, hogy a DK szavazóknak és a vezetőknek végig kell azt gondolni, hogy Gyurcsány Ferenc mennyit hoz és mennyit visz. És erre mondom azt, hogy kell alázat. Ha róla szól a politika 2018-ban, akkor nem fognak tudni engedni. De én azt gondolom, hogy nem Gyurcsány Ferencről döntünk 2018-ban, hanem arról döntünk, hogy Orbán Viktor maradjon vagy se.
Azért, az Gyurcsány Ferenc pártja, az a Gyurcsány párt, minden róla szól.
Igen, de
el tudja képzelni, hogy azt mondja, hogy nem, mostantól kezdve megengedheti egyáltalán magának, hogy kiszálljon a politikát?
Nehezen tudom elképzelni, de hát az ember néha álmodozik. Ugye itt az a probléma, hogy a mérések alapján ugye a DK 5% fölött mért politikai párt, és innentől kezdve ez a kérdés szerintem nem kérdés. Mert, és ezt mondta ki, ha jól értettem szombaton Gyurcsány Ferenc, hogy mivel ő úgyis parlamenti párt lesz, ez azt jelenti, hogy ők rendelkeznek majd képviselettel, köszönik szépen, ebből a egyéb dologból nem kérnek.
Biztos helyük van. Miért kockáztatnám?
Na most ez, amiről beszéltem szerintem az előző blogban, hogy itt döntik el a választók, hogy ezt elfogadják, és azt szeretnék, hogy 18 után legyen ott a DK is a parlamentben, azzal, hogy akkor persze Orbán Viktor marad még 4 évig a miniszterelnök, mert az a 6%, ez bizony nagyon fog hiányozni. És tovább megyek, és minden tiszteletem a Budapesti és a megyejogú városban lévő pártársaimé, vezetőké, mert hogy itt a DK, az országos 6% úgy jön ki a DK-nak, hogy vidéken 3, Budapesten meg 8-9. Tehát, hogy így jön ki az átlagos 6. Tehát Budapesten ma, ha a DK elindul velünk szembe, akkor gyakorlatilag a mi mérésünk szerint azzal szemben, hogy 11-12 helyet Budapesten meg tudnák nyerni, nem fogunk megnyerni csak egyet vagy kettőt.
De most ezzel hogy tudja lelkesíteni a DK-sokat, hogy szavazzanak az MSZP-re azon túl, hogy most egy elképzelt vereség terhét a DK-ra telepítette?
Szerintem a DK mai 6%-ában kétféle szavazói attitűd van, és nagyon-nagyon félek, hogy most valakit meg fog bántani, de most már belekezdtem, végigmondom. Szerintem az egyik az, aki egyértelmű úgy gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc a megoldás Magyarország számára. A másik, aki a masszívabb, az pedig az MSZP-ben csalódott, mert hogy a nem elég radikálisan támadja a kormányt, és nem mutat világos alternatívát. Én azt mondom, hogy mi visszavárjuk azokat a szavazókat hozzám, és ez ne tekintsék kortes beszédnek, visszavárjuk azokat a szavazókat hozzánk, akik azért mentek el, mert nem voltunk elég baloldaliak, vagy nem támadtuk elég karakteresen a kormányt. Jöjjenek vissza, meg fogják látni, ezt megtesszük, és akkor marad egy másik kör, akivel viszont nem tudunk mit kezdeni.
Fog menni a meggyőzés a DK kőkemény támadása nélkül? Annál is keményebben, mint ahogy Botka László támadta?
Én azt gondolom, hogy annál keményebb támadás nem lesz, ráadásul nyilván nem árulok el titkot, hogy azért van köztünk kommunikáció, mikor nem is hivatalos. Ma mindannyian azt mondjuk, hogy a következő 1-2 hónapban mindannyian megnézzük azt, hogy mi a fogadtatása mindannak, mint amiről beszélünk. Meg fogjuk azt nézni, hogy hogyan, miképpen fogadják a választók azokat a kérdéseket. Én még egyszer mondom, ha a DK tovább megy ezen az úton, nincs ebben sértődés, a választók fogják eldönteni, hogy egy ilyen típusú politikában is szükség van-e egy parlamenti DK-ra. Ez lesz a nagy kérdés. Nekik ez a kérdés, nekünk az a kérdés, hogy vissza tudunk-e szerezni 1 millió szavazót, akik elmentek tőlünk, mert csalódtak bennünk.
Ebből az 1 millióból mennyi az 500 000 DK-s rész?
Hát nincs már 500 000 DK-s, szerintem 2-300 000 DK-sból, szerintem egy olyan 60-70 000, akire azt mondtam, hogy része annak, aki a vezető miatt van ott, és szerintem egy 150-200 000 olyan van, aki ott esetben gondolkozik most, és ne keverjük össze a kongresszuson tapsolókat, a Facebookon kommentelőket a mérésekkel. Ezek nagyon-nagyon eltérnek egymástól. És ha most megint lehet egy politikai taktikai mondatot mondani, az én feladatom az a következő fél évben, meg eddig is adott a pár hónapban, hogy stabilizáljam az MSZP 15%-os támogatottságát, Botka László meg az a dolga, hogy új szavazókat hozzon. Szerintem ezt nem is csinálja rosszul.
Januárban azt mondta, hogy akár árnyék kormánynak is lehetne nevezni azt a csapatot, amelyet lassan föl kell állítani, hogy az emberek tudják, hogy ki miről beszél. Megvan? Megvannak?
Tudtam, hogy ez a kérdés meg fog érkezni, mert akkor valamiért ez a mondat ütött át leginkább az inger küszöböt, és azt tudom mondani, hogy meg is volt a csapat, és az volt a terv, hogy január-februárban szakmai konferenciákon és pártos rendezvényeken valóban a párton belül néhány embert meg fogunk jobban jelölni, és külső szakembereket is. Most az történt, hogy amikor január elején az elnökség egyhangulag támogatta Botka Lászlót, akkor utána volt nekünk egy hosszú beszélgetésünk, és akkor ő arra kért engem, hogy ezt tegyem zárójelbe, és ezt most zárójelbe is tenném ezt a gondolatomat, azzal, hogy ennek ellenére belátható időn belül, nagyon utána megint ígérgetnem kell, de most megteszem, belátható időn belül fognak látni majd, most nevezzük beszélőfejeknek, akik szakpolitikai kérdésekben markánsabban és gyakrabban fognak megjelenni. Ez egy belső munka végeredménye, és nyilván van Botka Lászlónak még mozgástere arra, abban, hogy a saját maga szempontjaiból meg fog jelölni arcokat. Tehát fognak látni májusig mindenképpen ilyet. Nem fogjuk árnyék kormánynak hívni, ennyi történt.
De az ennek az oka, hogy Botka László nyilvánvalóan, mint miniszterelnök jelölt, saját csapatot akar? Meg akarja mondani, hogy kivel akar együtt dolgozni, vagy más oka van?
Nem. Ezt most pont hallottam valakitől, de ezt igazából úgy tekintem, hogy mindig van próbálkozás éket verni egy ilyen helyzetben.
Ezt
a pártelnök is a
jelölt. Nem, hogy aki miniszterelnök jelölt, az tudni akarja, hogy ki van a háta mögött.
Persze, ebben van ilyen, csak most a saját magunk együttműködését, tandemjét sokkal inkább szeretném hasonlítani a Kovács László Medgyesi dologhoz, ami szerintem jól működött, és ahol megfelelő arányok voltak. Én ma ezt látom, hogy ez lesz. Tehát ebből a szempontból nagyon kölcsönös a bizalom kettőnk között. Tehát ami a kampány dolgokat illeti, ami a politikai akaratképzést illeti, abban sokkal inkább a párton belül meglévő emberekkel dolgozunk. Ami a kormányzásról felkészülést illeti, ebben van nyilván neki nagyobb szerepe, ebben vannak külső szakemberek. De azt tudom mondani, ebben nincs olyan, hogy valaki olyan, akire azt mondanám én, hogy te úristen, ez a párt soha nem fogja elfogadni, és ne haragudj, Laci, de ezt nem. Általában azt látom, hogy pont ugyanabban a körben mozgunk mind a ketten, tehát ebből a szempontból nincs probléma.
Hol készül a program? Ezt látom, hogy a választmány februárban társadalompolitikai elképzelésekről vitatkozott, és el is fogadott dokumentumot, ha jól olvasom. Azért ez az MSZP politizálásának leglényege a társadalompolitika, nem?
Igen, én is azon gondolkoztam, hogyha valaki nem ismeri a mi belvilágunkat, milyen kicsit kuszának látszódik ez a történet, hogy van a választmány, amelyik társadalompolitikai dolgokkal foglalkozik, van az elnökség, amelyik ilyen szakpolitikákban néha mond valamit, és akkor jön a miniszterelnök, aki mond egy 50 perces, miniszterelnök jelölt, aki mond egy 50 perces beszédet, és abban gyakorlatilag bizonyos alaptételeket, csövekeket lever. Azt tudom most mondani, hogy Hiller István azt vállalta, és kiválóan csinálják, több csapatot hozott ő létre még június után, amiben egy picit azt mondom, hogy globálisabb és általánosabb megközelítéseket használ. Társadalompolitika, nemzetpolitika, az információs társadalom kérdései. Tehát azok, amikre azt mondom, hogy irányok, helyzet, lehetőségek, nekem és az elnökségnek, és ebben most már Botka Lászlónak is pedig az a dolga, hogy azt mondjuk, hogy amit ti mondtatok egészségpolitikába, az úgy hangzik magyarul, hogy 1,5%-át a GDP-nek egészségügyre kell költeni, és a 3 év alatt meg kell duplázni a szakalkalmazottak bérét. Tehát ez pedig a mi dolgunk. Tehát, hogy értsd, hogy stratégiaalkotás ott, és ez folyik. Most minden hónapban fog ilyet majd hallani a közvélemény. Minden hónapban a választmányon egy-két téma ebből a 20-ból előjön.
Az úgynevezett baloldali értelmiséget visszaengedik a stratégia alakításhoz? Vagy sose voltak már ott jó ideje?
Igen, ezt tudom, a Hiller Pista meg az én tételem is volt, hogy picit mi ezt elengedtük. Ezen a területen van bennem egy picit csalódás, megmondom férfiasra. Én azt hittem, hogy a mi kettőnk megjelenése ezen a pályán azt fog jelenteni, hogy magától vissza fog térni az a fajta értelmiség, aki is eltávolodott tőlünk. Ma úgy látom, hogy még mindig nagy a fenntartás velünk kapcsolatban. Látok jeleket, tehát azt mondom, hogy szakpolitikai területen ma sikerül nekem leültetnem olyanokat egy asztalhoz, akik egyébként mondjuk a liberálistól a kommunisztikus baloldalig képviselnek tételeket bizonyos szakmákban, de még valóban az hiányzik, hogy azt tudjuk mondani, hogy a magyar értelmiség, a volt értelmiségünk felsorakozott mögöttünk, bár hogyha azt az összeesküvés elméletet, hogy Lengyel László lakásán történt maga a pucs, ami a DK-val szembe pucs, az is maga fontos dolog, mert Lengyel László egy vezető értelmisége volt.
De az jó egyébként, hogyha az MSZP-nek újra van baloldali értelmisége? Tehát akkor megint bele fognak szólni a politikába, és velük is vitatkozni kell.
Igen, azt nem fogjuk tudni elvárni, hogy mint a professzorok Batthyány köre baloldali változataként feltétel nélkül és híven a vezér akaratát tükrözze, de én azt hiszem, hogy talán az egy mosolygósabb és kellemesebb világ, hogyha azért a dilemmáinkat meg tudjuk osztani. Aztán annyit megtanultunk, én legalábbis biztos megtanultam, és szerintem Botka László még nálam is jobban, 16 év polgármesterség után, hogy amikor megdöntünk, azt meg kell csinálni. Ez a tanulság Orbán Viktor kormányzásából, hogy a hatalommal élni kell, azt meg kell csinálni, amire mandátumot kap az ember.
A kampány finanszírozás az honnan fog masszív alapot kapni?
Hát szerintem ez egy olyan kampány lesz, aminek nem lesz masszív finanszírozási alapja, ez egy meglehetősen ebből a szempontból dinamikusan, diffúzan mozgó kampány lesz. Én ma arra próbálom magunkat felkészíteni, hogy sokkal több élőerő, tehát ami nem volt látványos az elmúlt fél évben, de megpróbáltam a hálózatot a párton belül megerősíteni, sokkal inkább használni a közösségi médiát, tehát az internet, Facebook dolgait.
Ezt is megújulást ígért, amikor elnök lett.
Ennek. Igen, most igen.
Most még az honlapjára ránézve még olyan átütő nyomai
nehezen látható. Hát azért nekem azt mondják, aztán lehet, hogy persze ez kicsit félrevezetés, hogy azért, azért elég komolyan átalakult a Facebookos megjelenésünk, a honlapunk is frissül, de valóban itt még az igazi áttöréssel várni kell. Szóval azt tudom mondani, hogy olyan kampány lesz 18 a Magyarországon, ez nem csak az MSZP-t és a szövetségeseit érinti, amikor mi csúzlival fogunk lőni a Pershing rakétákra, csúzlival fogunk lőni a fent suhanó nagy gépekre, de ez én abban bízom, hogy talán visszaüthet. Tehát az emberek fogják azt érteni, hogy az a média túlsúly, amit ők csináltak, ahogy egyébként október 2-ára is már szerintem túlment az, hogy az olimpia szünetében minden percben ez a kék borzalom jött velünk szembe a televízióban. Nagyon kevés pénzünk lesz, azt gondolom, jelentős részben az állami támogatásból fogunk azt gondolom kampányolni.
Március 15 az egy természetes kezdőpontja minden politikai aktivitásnak. Berobbantják a kampányt?
Be fogjuk robbantani a kampányt, igen. Most az a helyzet, hogy mi nagyon vártunk, és nem akarom ezt lezárni, nagyon vártunk majd Tényira, a Tényászló és a civilekre, hogy legyen egy közös lezárása az ő köztársasági elnök jelölésnek, hiszem, hogy valószínűleg 13-án van maga a választás, és akkor egy nagy közös demonstrációt tudnánk a városban tartani, már Budapesten. Egyelőre nincs megállapodás ebben, és nem is látom azt, hogy bárki csinálni egy nagy demonstrációt, amit elképesztőnek gondolok, hogy március 15-e pont a szabadságharc forradalom évfordulóján ne állnánk össze. Ezért mi hoztunk egy döntést, és március 14-én Miskolcon leszünk, lemegyünk Botka Lászlóval, Hiller Istvánnal, ott fogunk tartani egy nagy gyűlést és egy fáklyás felvonulást, ott fogjuk bejelenteni azt a kampányt, amelyik március 15-e után el fog kezdődni. Ez bizonyos szempontból azt fogja összerakni, bemutatni, amiről én most itt beszéltem, tehát ezt az új típusú MSZP-t, azt a programot fogja bemutatni, amikor arról beszélünk, hogy legyen új esély, próbáljunk meg tisztességes megoldásokat találni, és azt, hogy a gazdagabbak, a módosabbak vállaljanak nagyobb szerepet a társadalom fejlődésében.
Jó ideje mindenki látja az úgynevezett Olaf jelentést, az elnökség is nyilván átnézte betűről betűre. Látnak benne olyat, amivel foglalkozni kell, azon túl, hogy nem mennek el a parlamenti bizottságba?
Én azt látom, hogy nagyon furcsa az, hogy egy ilyen tétel itt hirtelen a választások közelettével beesik. Azt látjuk, hogy a Fidesz újra ugyanabba a folyóba akar belelépni, tehát megpróbálja az ellenfeleket lejáratni. Mi ebben nem nagyon veszünk részt. Két dolgot mondunk. Az egyik az, hogy az ebben olvasott nevek és ügyek egyike sem a Szocialista Párt jelenlegi tagjai vezetése, jelöltjei szempontjából nem értelmezhető nevek, tehát ha úgy gondolja valaki, és ez ne a politika gondolja, meg ne a média, hanem a büntető ügyekkel foglalkozó hatóság, akkor őket hallgassa meg, és tegye meg a szükséges lépéseket. Tehát, mint párt ebből a szempontból, ezt a dolgot mindenképpen eltoljuk magunktól. A másik, amit szeretnénk hozzátenni, hogy úgy tudjuk, hogy 36 Olaf jelentés készült Magyarországról az elmúlt 6 évben. Kérdezzük, hogy miért csak ez az egy került nyilvánosságra, hogy Gyűlyhelyi István képviselő, erről parlamenti képviselő kezdeményezte, hogy akkor mind a 36 Olaf jelentésnek lássuk a címét, és körülbelül lássuk a tartalmát, és akkor mi is szeretnénk kérni, hogy néhány kerüljön nyilvánosságra, hát ha van abban is valami.
Lesz mit olvasni a következő időszakban. Az elmúlt egy órában Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják, a műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.